Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, külön is irgalmas rendi testvéreimet, akik Ausztriából érkeztek, meg Szlovákiából, Pozsonyból. Szeretettel köszöntöm Pió atyát, aki rendtársunk és Pécsről érkezett. A Lateráni Bazilika szentelésének évfordulója van ma. Ebben a piciny kápolnában, mint ahogy ma a világ minden katolikus templomában, ennek a bazilikának a felszentelésére gondolunk, nekünk magyaroknak még egy sajátos vonatkozása is van ennek az ünnepnek, hiszen második Szilveszter pápa itt fogadta a király küldötteit, István királyunk küldötteit, és ebben a bazilikában vette át a magyar koronát. Ez a Szent Mise a számunkra azon túl, hogy egy lelki közösséget alkotunk a világ minden keresztényével, ezen kívül még egy ilyen sajátos magyar vonatkozást is hordoz. Érdekes volt számomra, ahogy gyülekeztek itt a testvérek ma reggel, és mindenki valamit hozott, ilyen terhekkel jött. És arra gondoltam, mindenkit szépen elment oldalra, és letette a terhét. Ez egy egyszerűnek tűnő dolog. Én most egy ennél sokkal komplikáltabb cselekedetre kérem a testvéreket. Tegyük le azt a terhünket, amit a lelkünkben hozunk ide. Nézzünk önmagunkba mindannyian, vizsgáljuk meg az életünket, és bánjuk meg minden bűnünket, hogy egymással közösségben lehessünk.
És a te lelkeddel. Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben, mivel közel volt a zsidó húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat találtak, akik ökröt, jót és galambot árultak, valamint pénzvásárlókat, akik ott ültek. Ekkor kötelező osztott pont, és kikergette mindjárt a templomból. Ugyanígy a jó
Kedves testvérek, egy nagy időutazást szeretnénk ma tenni. A jeruzsálemi templomtól a lateráni bazilikán át szeretnénk eljutni ide, ebbe a templomba, eljutni minden egyes katolikus keresztény templomba, de legfőképpen szeretnénk találkozni Jézus Krisztussal, aki a mi templomunk, mert Jézus Krisztus óta ő az Isten temploma, mert benne lakozik az Isten lelke, és az ő számára legfontosabb az, hogy megtegye az Atya akaratát. A mi számunkra pedig ez azt jelenti, hogy az Isten igazi temploma, az belőlünk épül föl, aki Krisztushoz tartozunk, és ez akkor történik, ha bennünk van az Isten akarata, és mi Isten szeretetéből élünk, és ez a szeretet bennünket egy közösséggé tesz. Hát kezdjük el ezt az utazást. A jeruzsálemi templom abban az értelemben, ahogy mi ma templomról beszélünk, nem volt templom. Isten háza volt, ahol az Isten népe összegyűlt, bemutatta az áldozatot Istennek, és természetesen erősödött az egymással való összetartozásuk. Ezekiel próféta egy sajátos gondolattal állt elő ezzel a templommal kapcsolatosan, ugyanis olyan dolgok történtek abban az időben, hogy a próféta azt jövendölte, hogy ennek a templomnak el kell pusztulnia. Mert ezt a templomot elhagyta az Isten dicsősége. Mert nem olyan lélekkel jönnek oda az emberek, ahogy azt az Isten várja. De ugyanakkor megjövendeli Ezekiel próféta azt is, hogy majd fölépül az új templom, ezt az új templomot betölti az Isten dicsősége, és a küszöbe alól források fakadnak, és amerre ezek a források mennek, ott élet támad. Jézus Krisztus korában már az az új templom állt, amire Ezekiel próféta is gondolt, amiről jövendőlt. Csodálatos, szép volt ez a templom, de valami olyan jelenséggel találkozik Jézus, ami ebből a templomból kiűzi az Istent. Nem Jézus volt az, aki igazából innen kikergeti az embereket, hanem az Isten hagyja el ezt a templomot akkor, amikor fontosabb lesz az egyes embereknek a haszonszerzése, mint az Istennek bemutatandó áldozat. És Jézus ezért vesz korbácsot a kezébe, és tudatosítja velük, hogy mindaz, ami itt történik, ez nem az Isten akarata szerinti. Aztán eltelik sok-sok idő. A Jézus Krisztusi jövendőlés szerint új közösségek jönnek létre, zsidókból és pogányokból, az első keresztény közösségek, akik már tudnak arról, mit jelent az, hogy Krisztus hordozza az Isten akaratát, mit jelent az, hogy Krisztus megjeleníti az Isten szeretetét. Persze ezek a keresztény közösségek magánházaknál és különböző alkalmi helyeken gyülekeznek össze, később egyre inkább titokban, mert hiszen nem tud mit kezdeni a világ ezzel az új gondolkodással, Nyugodtan mondhatom azt, hogy valamilyen fajta katakomba egyház. Éli az életét, éli a mindennapjait, aztán eltelik 300 esztendő az egyház történetében, és Nagy Konstantin megtér, 313-ban kiad egy rendeletet, a keresztények szabadon gyakorolhatják a vallásukat, és 324-ben fölépíti a lateráni bazilikát, ebben a bazilikában keresztelkedik meg Konstantin, és ahogy már említettem a Szentmise bevezetőiben, sok-sok emlék fűződik ehhez a bazilikához. Elsősorban ma minden katolikus keresztény templomban azért ünnepelnek, mert ez az első templom, amely fölépült, és ahol nyíltan, szabadon gyakorolhatták a vallásukat a hívő emberek. Azóta erre emlékezünk 1700 esztendeje évről évre, és valamiképpen a lelkünkben akarjuk ezt az igazságot hordozni, hogy az embernek szabadságra van szüksége ahhoz, hogy a legbelsőbb meggyőződése szerint élhessen. Természetesen számtalan fajta joga van az embernek a szabadsággal kapcsolatosan, ezek között az egyik, hogy szabadon gyakorolhassa az Istennel való kapcsolatát, és szabadon élhesse a hitét, a keresztény gyakorlatait. Nagyon fontos nap ez a mai, egyszerűen azért, mert valami történt akkor, amit ez a mai világ egészen sajátosan értékel. 313-ban az állam és az egyház egymásra talált. Ezt ma kritikusan ítélik meg, kritikusan értékelik, okkal és joggal, és oktalanul is, és ok nélkül is. Hiszen valóban az egyház és az emberiség történetében ez a találkozás egy új időszakot nyitott. Ami sötét vonulata ennek a történetnek az, ahogy az állami vezetők, a császárok, a királyok bizony nagyon sokszor egyházi méltóságokként jelentek meg, és egyházi jogkörökkel bírtak, és nem egyszer követelték maguknak. Ugyanakkor az egyházi főség, a pápák, meg a püspökök olyan politikai hatalomhoz jutottak, és gyakorolták ezt, ami bizony igen sokszor kritikával illethető, elsősorban a mai gondolataink szerint. Valójában egy sajátos helyzetben vagyunk manapság. Elsősorban nyugaton a szabadelvű gondolkodás körülbelül 200 évszázada folyamatosan kritizál és folyamatosan támadja ezt az összefonódást, ahogy már mondottam, valós okokra is hivatkozva, de ugyanakkor rengeteg kárt okozva az emberiségnek. Ez a fajta gondolkodás szétválasztotta az egyházat meg az államot, és ez a fajta gondolkodás valóban a szerepeket nagyjából tisztázza, de ugyanakkor arról hallgat, hogy mennyi kár származik ebből az embereknek. És minő következetlenség tapasztalható, keleten ez a fajta kritikus magatartás nem létezik. Keleten az ortodoxia, az állammal való összefonódását magától értetődően veszik tudomásul. Azok a kritikusok is, akik tőlünk nyugatra, meg itt is, természetesen úgy nyilatkoznak, ahogy arról szóltam. És ma ezt is meg kell állapítani, hogy tőlünk keletre az egyháznak meg az államnak a szorosabb kapcsolata több gyümölcsöt terem az embereknek, mint ami káruk származik ebből. Ugyanis ebben a világban két természetes képződmény van, az egyház és az állam. És mindkettőnek az a hivatása, hogy a népet szolgálja. Ha összefogózkodnak, ha összeadják az erőiket, és helyesen értelmezik a szerepüket, és értékelik a küldetésüket, akkor ez az emberiség javára válik. Eldöntendő kérdés, hogy ez a fajta nyugati gondolkodás hoz-e több eredményt az egyszerű népnek, vagy az a másik fajta gondolkodás. Gyakorlatilag Nagy Konstantinnal kezdődött el ez az időszak, ennek vége van, legalábbis az egyház nyugati felében, de mindenképpen ez a mai nap ezt az igazságot is kimondatja velünk, hogy az egész keresztény világban van egy másfajta gondolkodás is tőlünk keletre. Testvérek, ezután a néhány talán kritikus megjegyzés után érkezzünk meg ide, ebbe a mi templomunkba, és érkezzünk meg minden egyes katolikus keresztény templomba, és gondolkodjunk el azon, mit jelent az, hogy a templom az Isten háza, mit jelent az, hogy a templomban az Isten lakik, mit jelent az, hogy a templomokban az Isten akarata van a középpontban, és mit jelent az, hogy azok a testvérek, akik összegyűlnek, azok az Isten szeretetéből élnek, és egymással testvéri közösséget alkotnak. Mondhatom így, lelki templommá válnak. Kedves testvérek, nagyon röviden csak azt szeretném üzenni önöknek, nektek, akik templom vagytok, templom vagyunk, hogy a mi lelki templomunk akkor tölti be a hivatását, ha valóban a templomban imádkozunk. Mert csak az az ember imádkozik, akinek számára az Isten akarata az első. Nem véletlen, hogy elfogyott az emberek ajkán az imádság, mert nagy bátorság kell ahhoz, hogy az Isten akaratát tegyük az első helyre az életünkben, és ne a mi egyéni akaratunk legyen a legfontosabb. Ez a legjelentősebb üzenete a keresztény közösségnek, mint templomnak a világ felé, hogy itt imádkoznak. Itt az Isten akarata van a középpontban, és az Isten akarata kell, hogy meghatározza a gondolkodásunkat és az egymással való kapcsolatunkat. A másik üzenete a lelki templomnak, a keresztény közösségnek, hogy ez a közösség az Isten szeretetéből él. Ez az isteni szeretet azt hirdeti nekünk, hogy ő minden embert éltet, ő minden embert szeret, és mi vagyunk azok, akik ezt a küldetést tovább visszük, ha bennünk van az Isten szeretete, akkor egymást éltetjük, és egymással lelki közösséget alkotunk. Úgy gondolom, hogy erre a kettős küldetésre igen nagy szüksége van a világnak. A világnak újra meg kell tanulnia az imádságokat, a világnak újra kell imádkoznia, és a világnak meg kell ismernie, milyen is az Isten szeretete. Ezt az imádságot is, meg ezt a szeretetet is csak mi taníthatjuk, és csak mi tudjuk megmutatni. És a csúcspontja ennek a mai napnak az, hogy mi tudjuk, hogy valójában mindenek fölött Jézus Krisztus van, aki a templom, mert ő az, akinek számára az Atya akarata a legfontosabb, aki azért jött, hogy ezen a földön az Isten akaratát megmutassa és azt teljesítse, aki azért jött, hogy elhozza közénk az Isten szeretetét, és neki a gondolatait, a cselekedeteit, ez az isteni szeretet mozgatja. Ezért ő a Krisztus, ezért ő a megváltónk, ő a templom. Ő az a templom, amely templom ott ragyog fölöttünk, amely felé fordulunk, és ez a Krisztus motivál bennünket abban, hogy mi valóban lelki templommá legyünk, abban az értelemben, ahogy ezt előbb megfogalmaztam. Ebben a szellemben ünnepeljünk ezen a mai vasárnapon, itt, most, ebben a templomban imádkozzunk, dicsőítsük ezáltal az Istent, ebben a templomban fogadjuk el az Isten szeretetét, és kérjük az ő segítségét, hogy ez az isteni szeretet továbbáradjon általunk a világban. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, sajátos korban élünk, évszázadokon keresztül épültek a templomok, ma nagyon sok templom használaton kívül kerül a világ nyugati részén. Keleten persze most is épülnek a templomok, rendszeresen, következetesen. Imádkozzunk azért, hogy a keresztényekből fölépülő lelki templom az tudja betölteni a küldetését. Hogy mi keresztények valóban Istenről tudjunk tanúságot tenni, Isten akaratáról és Isten szeretetéről. Ha ez a templom fönnáll, akkor megújul a világ. Ehhez kérjük az Isten segítő támogatását. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, az öreg ember már könnyen elérzékenyül, és ha tudják, hogy ezzel engem majdnem meg lehet siratni. Ez a kedvenc énekem. Úgyhogy Évike, köszönöm szépen. Könyörögjünk. Istenünk, te úgy akartad, hogy a földi egyház a mennyei Jeruzsálem előképe legyen. Engedd, hogy az áldozatban való részesedésünk kegyelmet templomává tegyen minket, és egykor majd juttasson el dicsőséges hajlékodba Krisztus, ami Urunk által. Amen.
Kedves Imre atya, szeretnék visszautalni azokra a gondolatokra, amiket a mise elején fogalmaztál meg. Arról beszéltél, hogy több mint másfél ezer évvel ezelőtt ugye egy császár fölépítette a Konstantin császár a lateráni bazilikát. És közben is sokat gondolkoztam azon, hogy vajon miért maradt meg olyan sokat ez a bazilika? Nagyon sokáig. Ez nekem egyébként nagy élmény volt, mert annak idejük először nyugatra mentünk 87-88-ba, akkor pont a tezei találkozó ebben a bazilikában volt, tehát így különösen személyesen is kötődik hozzám. És úgy érzem, hogy igazán azért maradt meg ez a bazilika több mint másfél ezer év óta, mert az a császár, aki fölépítette, elsősorban nem egy bazilikát akart építeni, hanem keresztény élet. Tehát visszatért egy olyan, vagy megtért egy olyan alapértékhez, amelyből mindez kinőtt. Ő császár volt, nem egy egyszerű kőműves volt, nyilvánvalóan megtette, hogy bazilikát épített. De ide tért vissza. És hogy párhuzamba hozzam, több mint egy évtizeddel ezelőtt te is irgalmas rendi szerzetes lettél. Életedben nagyon sokszor valamit már magadra öltöttél. Ki tudja, ezt valószínűleg csak te tudod, illetve a Jóistennel, hogy miért pont ennek a rendnek a karizmáját tetted magadévá, miért tértél vissza ennek a rendnek a sok évszázados alapeszményéhez, a hospitalitáshoz, a szenvedő embernek az elfogadásához és a szeretetéhez. De úgy érzem, mind ami ebből kilőtt, az nem jöhetett volna létre, ha te magad nem válsz irgalmas rendi szerzetessé. Ha pusztán ugye az a cél leveg előtted, hogy egy kórházat visszaszerezzél, hogy a sok évtizede alvó rendet, munkásságot kapcsán, mint amit sokszor már életedre megtettél, újraéleszted, ország nem is biztos, hogy sikerült volna, vagy legalábbis nem így. Megtetted azt a lépést, ami nagyon kevesen vállalnak el, hogy maguk is azzá válnak, amit képviselni akar. És az összes többi szerintem ebből nő ki. És valahol azért érzi az ember biztatónak ezeket a dolgokat, mert ha az alapértékekre támaszkodunk, ezt meg tudjuk jeleníteni, és emellé az egész életünk példáját oda tesszük, akkor valószínűleg Isten is hozzáadja az épületet, hozzáadja a köveket, és megtartja őket évszázadokon, évezredeken keresztül. Tehát gyümölcs, és kicsit ez, amit szeretnék neked adni, és ez is ennek a szimbóluma, hogy ugye a manapság szőlő ízét azt nagyon gyorsan elő lehet kémiailag állítani, néhány percek alatt az ember nem megy a Tescóba, akkor csomó minden olyat kap, ami ugye a szőlő ízű, de nem nagyon van benne, se alma, se granátalma, se körte. De ahhoz, hogy szőlő legyen, vagy alma legyen, vagy granátalma, az a növény kell hozzá, a szőlővé kell lenni. És akkor megjön a gyümölcs. Hát valaminek szerencsénk van, hogy évente ad gyümölcsöt, valami kicsit lassabban. Biztos, hogy ez a kórházat irgalmas, ez lassabban adja a gyümölcseket, de fognak jönni. Ezért ezt szeretném neked egy szimbolikusan kicsit megelőlegezni, és bíztatni abban, hogy folytasd ezt a munkát, mert egész biztos, hogy ennek meg lesznek a gyümölcsei. Isten éltesse sokáig.
Köszönöm. Krisztián, nagyon nagy igazságokat mondtál, majdnem ijesztőek, de majdnem ijesztőek. Köszönöm szépen a gondolataidat, most ezek a gondolatok határozzák meg a te életedet is, ahogy ezt rám testáltad, és akkor azt hiszem, hogy valóban reménykedhetünk a jövőben.
Kedves Imre atya, ígérem, hogy nem leszek olyan hosszú, mint szerdán voltam. És nem beszéltünk össze a kórházzal. Ennek az eredménye, hogy még ez kassarat kapsz. Ebben is gyümölcs van, meg még talán más is, amiket te szeretsz, úgy lettek összeválogatva. És talán, hogy hét kosárban elfér a házad népe körében, tudjuk, hogy száj, aki ezeket a falatokat magába tenni, és köszönettel fogyasztaná, hogy Imre atya, szeretnénk ezt a kosarat átadni neked, ebben mindenféle jóság van, osztható, ehető.
Köszönöm.
Jóisten, éltessen sokáig, Imre atya. Köszönöm szépen. Ma a testre koncentráltunk.
Szóval azért valami verseny látható, mert a máltai kosár nagyobb. Igen, igen. Szóval ez egy kicsit nagyobb, mint az irgalmas rendi kosár. De nekem mást is jelent. Én már annyi kosarat kaptam. Most különösen az elmúlt 2-3 év alatt a egészségügyi minisztérium egy kosárfonó üzemet létesített, hogy nekem a kosarakat adhassa, hát ha egyszer elfogy a vessző, aztán már nem tudnak több kosarat fonni, és másra kellene használni a vessőt. Nagyon szépen köszönöm, kedves Gazi. Ez azt is jelenti, ők már tudják, könyörgök mindig, hogy ne adjanak már nekem semmit, mert én már kifele megyek a világból, nem akarok semmit gyűjteni, csak olyannal foglalkozom, ami elfogy, és valamiképpen továbbadható. Köszönöm szépen, hogy a gondolatot ilyen tökéletesen magatokévá teszitek. Köszönöm szépen.
Mi pedig a Szent József otthon lakói és nevében, mikor már nem lesz gyümölcs, és csak a szárított termés és tudja használni az Atya, akkor szeretettel ebből igyon. És nagyon hálásak vagyunk, hogy az otthon ide az Imre atyához tartozik, mert azóta biztonságban érezzük magunkat, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy ide tartozhatunk.
Köszönöm szépen, Mária. Köszönöm.
Boldog névnapot.
Köszönöm szépen. Ők a Szent József otthon Érdről, és hát együtt próbáljuk ezt az otthont létben tartani. Itt nagyon szegény emberekről gondoskodunk. Olyan szegény emberekről, akiknek nincs annyi pénzük, mint sokaknak. Éppen a napokban hallottam egy ilyen másfajta idős otthon, 16 millió forint a belépő oda, és havi 250 ezer forintot kell fizetni. Hát ugye mi ezekkel az otthonokkal nem tudunk versenyezni, nem is akarunk. Mi azokkal az emberekkel szeretnénk törődni, akik szegények. Én nagyon köszönöm Máriának, mint igazgatónak a munkálkodását, igazán olyan, mint egy tyukanyó. És úgy gondoskodik ezekről az idős emberekről kedvesen, és köszönöm Klárinak, hogy adjutánsa és segítője mindenben. Köszönöm szépen!
Kedves Imre atya, az itt lévők közül sokan tudják, hogy a Váci Máltai Szeretett Kórház melletti kápolna, irgalmas rendi kápolna. És a kápolna védőszentje Boromei Károly, akinek az ünnepét a héten ünnepeltük, és az ünnepi szentmisét a tegnapi napon te voltál kedves celebrálni. És a Biblia tanítása a jó pásztorról és a bárányokról szólt, és mi megköszöntük neked azt, hogy jó pásztorunk vagy, aki ismeri juhait, és a juhai is ismerik a jó pásztort. És homiliádba elmondtad Borromeo Szent Károly életéből azt az eseményt, amikor a Pest is dúlt Milánóban, és a bíboros ott maradt Milánóban, a gazdagok pedig elmenekültek a városból. És mi kérjük azt az Istentől, hogy te maradj közöttünk, légy továbbra is jó pásztorunk, légy olyan, mint a Milánó bíboros érseke.
Köszönöm, András.
Isten értessen sokáig.
Azért látszik, hogy a legszerényebbek a kórházunk. Ők letették a földre, ők az Úr asztalára erőlködtek, úgyhogy igen, ez nagyon fontos, amit András mondott, a milánói bíboros, amikor a Pest is rátört a városra, ő ott maradt a hívekkel és az emberekkel, és ő is meghalt. A gazdagok elmenekültek. A betegápoló irgalmas rend, a máltai szeretett szolgálat sohasem fogja elhagyni a legszegényebbeket, a betegeket, a szenvedőket, még ha mások már régen hátat is fordítanak nekik. Mi nem a bőrünket mentjük, hanem a szegényeket szeretjük. Így van ez, András. Köszönöm szépen.
Kedves Imre,
szevasztok!
1989-ben hallottalak téged először beszélni, és az a beszédekben nagyon megérintett. Akkor elhatároztam, hogy addig hallgatlak téged, amíg ezt a gondolkodást meg nem tanulom. A közösség nevében szeretném megköszönni neked, hogy azóta is lehetőséget adsz hétről hétre, napról napra mindannyiunknak, hogy hallgathassuk az Isten szavát általad, és hogy egyhez közelebb kerülhessünk Krisztusi gondolkodáshoz. Áldjon meg téged az Úr, őrizzen meg téged az Isten közösségét.
A Matyi azt mondja, hogy 89-ben hallott engem először szólni, és akkor azt határozta el, hogy ő is szeretne így gondolkodni, mint ahogy ezt akkor hallotta. Én meg őt mindig láttam a televízióban, és mindig kicsit irigykedtem rá, hogy milyen nagyszerű adottságokkal rendelkező ember, és azóta azt is tudom, hogy sokkal nagyobb ember lett, mert közelebb került a Krisztushoz.
És akkor az ajándék. Egy albumot készítettünk Imre atyának, és az utolsó simításokra szeretnénk felkérni majd, most lenne. Ennek a címe, ennek az albumnak az, hogy Szent Imre élete gyermekek szívével, és a készítői a lelki unokái, és szeretnénk, hogyha örömmel fogadná ezt a kis ajándékot.
Köszönöm szépen!
Az album, és a képek pedig a gyerekektől. Gyertek szépen!
Köszönöm szépen! Gyönyörű! Köszönöm szépen. Azt én már tudom, hogy sokkal könnyebb nagypapának lenni, mint apának. Úgyhogy, hogyha a Csaba azt mondta, hogy ők az én lelki unokáim, akkor sokkal könnyebb nagypapaként szeretni őket, mint mikor a apjukat meg anyjukat tanítottam hittanra. Köszönöm szépen ezt az ajándékot.
Miket szerkezd a baj, szívünk téged ünnepel, miket szerkezd a baj, szívünk téged ünnepel, a hangok szájnak élve, tengernyi szépen jól van a vége, tengernyi szépen
el lehet fáradni az ünneplésbe is, úgyhogy befejezzük itt. És nagyon nagy szeretettel hívunk mindenkit, hogy itt a folyosón menjünk kifelé, és ott vannak földi javak, mindenkinek jut. Úgyhogy mondtam a szentmise elején, hogy megterhelten jöttek az emberek, hozták a terhet a kezükben, most azt hiszem lelkileg is, megkönnyebbülten. Legyünk még ott egy kicsit együtt, szeretettel hívok mindenkit, gyönyörű az idő, még az udvar felé is ki tudjuk nyitni az ajtót. Kérem szépen, hogy még egy kicsit legyünk együtt. A szerzetes társaimnak pedig majd ezeket a koronákat fogom odaadni. Szent István az intelmeiben azt mondja a fiának, hogy úgy küzdj, hogy koronát nyerj az égben. Hát ezt akarom majd a szerzetes társaknak mondani, most még nem tudják, bár a Judit itt sugdolózik velük, de azt kérem, hogy úgy küzdjenek ők is, hogy az Istentől kapjanak koronát az égben. És mindannyian, maradjunk ennyiben, ez egy jó célkitűzés. Higgyel minden egyes ember, aki itt van. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
A Szent Mise véget ért, folyosón meg elé menne, mondjuk áldást az Úrnak.
Istennek legyen hála.